Ez a prédikáció meg lett tartva 1965. április 18-án. Isten megbízásából ígét hirdet Branham testvér. Hadd hajtsuk meg fejeinket ezen a gyönyörű húsvéti reggelen, és nézzük, hogyan bontakoznak ki a kis rügyek, és hogyan repülnek be a méhek, hogy táplálékot szerezzenek. A madarak úgy énekelnek, mintha a szívük mindjárt szétrepedne. Barátaim, mert húsvét van, hisszük, hogy sok évvel ezelőtt feltámasztotta Isten Jézust a halottak közül, és hálaadással emlékezünk meg erről a napról. Hadd legyen a mai nap húsvét közöttünk. Hadd értsük meg, mint az ő szolgái az ő szavát, mert már akkor is az ő társaságában, az ő közösségében voltunk. Most pedig vele együtt feltámadtunk, és együtt át vagyunk ültetve a mennyei helyekre. Áld meg az Istentől érkező szolgálatot itt az imádat helyszínén. És az egész földön a közvetítés által. Gyógyítsd meg az összes beteget és megtámadottakat. Legyen ez számunkra is egy húsvét, egy menekülés a betegségből az erőre. És akik halottak a bűnökben és vétkekben, azok hadd keljenek életre ma Krisztus által, és erre kérünk téged a Jézus nevében. Amen. Azt hiszem, ez egy csodálatos kiváltság ma reggel itt Jeffersonville-ben, Indiánában, ebben a nagyszerű összejövetelben, és a gyülekezet megtelt, sőt, még kint is állnak. És ti, akik halljátok a közvetítésen keresztül a nemzetekben, ez egy csodálatos reggel. Ma reggel 5 órakor eljött a vörös mellkasú barátom, és felébresztett engem. Úgy tűnt, mintha a szíve szét akarna repedezni, mintha azt akarná mondani, hogy ő feltámadt. Mindig is elgondolkodtam ezen a madáron, a barátomon. Szeretem őt. Ahogyan a legenda mesél róla, azt is szeretem. Egy kis madár látta őt, ami urunkat szenvedni a kereszten, ahova a bűn juttatta előt. Természetesen a madárnak nem volt bűne, de a kereszthez repült, és megpróbálta kihúzni a szögeket, és a mellkassa vörös lettek közben. Ó, így akarom ezt tenni az én lehetőségeimmel, mint egy pajzssal, és megpróbálom megvédeni annak a dicsőségét, amiért ő meghalt. Felismerve, hogy az időnk itt korlátozott, különösen a barátok számára, akik a közvetítésen keresztül hallgatnak. Szeretném felhívni a figyelmeteket ma reggel egy képre irányítani, amelyet egy kamerával rögzítettek egy ideje, egy látomásról, amelyet itt, ebben az Istenházában láttam, kaptam, hogy elhagyom Indiánát, és Arizonába megyek, és hogy 7 angyal jelenik meg egy piramis formájában. Én nem tudtam, hogy mi fog történni. Azt gondoltam, hogy ez lesz később az életem vége. Mindannyian ismeritek ezt a történetet. Aztán a Zobinó szakadékban, miközben egy reggel ott imádkoztam, egy kard lett a kezembe adva, és az lett hozzám intézve, ez az íge kardja. És később megjelentek az angyalok, ahogyan meg lett jövendőlve. És ugyanebben az időben egy nagy fény konglomerátum elhagyta azt a helyet, ahol álltam, és 30 mérfölddel feljebb emelkedett a levegőben, és egy olyan kört alkotott, mint az angyalok szárnyai, és az égen egy piramis alakját rajzolta ki. Ugyanabban a csillag képben, mint az angyalok, akik megjelentek. A tudományosok Mexikóból készítettek felvételeket, ahogy tovább haladt Észak-Arizonából, ahova a Szent Szellem ezt mondta. És Tucsontól 40 mérföldre észak-keletre volt. A jelenség a levegőbe emelkedett, és a Life magazin közvetített képeket. Egy titokzatos, 27 mérföld magas és 30 mérföld széles gömbökben. Nos, odaérve, ahol az angyalok voltak, megkérdezték a tudósokat, az egyik Tucsonban van, meg akarta érteni a jelentőségét az egésznek. Én nem mondtam el nekik. Nektek már el lett mondva előzőleg. Ez nem nekik szólt, nem, hanem ti nektek. És ott beszélt hozzám, és azt mondta, hogy a hét pecsét meg lesz nyitva, a hét titkossága, Biblia hétszeres titokzatossága, amely a világ megalapítása óta el volt rejtve, fel fog tárulni. És mi, akik az egész világhoz képest csak egy kicsiny kis csoport vagyunk, mi most élvezzük ezt az áldást, és halljuk a titkok nyitját a házasságról és az elválásról, a kígyó magjáról. Mindezek a különböző kérdések teljesen fellettek tárva előttünk, de nem ember által, hanem maga Isten leplezte el ezt a hét titkot a gyülekezetről is, ahogy az kezdetekben Krisztusban volt, és ahogy az most az utolsó napokban nyilvánvalóvá fog lenni. A kép itt függ, és meg van őrizve, fel el lett tárolva, mint tudjátok, és a Life magazin is tájékoztatott róla. Nos, nem tudom, hogy ti valaha is igazán megnéztétek-e már ezt a képet, és azt, hogy hogyan kellene helyesen tartani. Emlékezzetek csak, éppen prédikáltam, amikor ez a látomás jött a jelenések könyvéből arról a témáról, hogy ő, Jézus, a bíró, a jelenések első fejezetében, amikor a hét pecsétről vagy a hét gyülekezeti korszakokról kezdtünk el beszélni. Krisztus ott állt fehér hajjal. Ha a képet így fordítjátok, tehát balról jobbra, akkor láthatjátok Krisztust. Kivehetitek belőle, kivehetitek a szemét a lehető legtökéletesebben, ebben a fehér parókában, mint a menny és a föld bírája. Látjátok a szemét is, az orrát, a száját ki lehet venni. Nézzétek, így kell fordítanok. Így kell fordítanotok, így kellene lennie. Csak akkor láthatjátok, ő a legfőbb bíró. Senki más nem lehet, csak ő. És ez egy tökéletes azonosítás és megerősítés, hogy ez az íge üzenet, az igazság. Ez igaz. Látjátok, ettől nem lesz egy harmadik személy, hanem ő az egyetlen fehérbe öltözött személy. Látjátok az árnyalatot, majd az arcát, a szakálát, a szemét, figyeljétek meg a tekintetét. És nézzétek, a kereszten jobbra tekintett, arra a bűnösre, akinek megbocsájtott azután. És az ő feltámadásának világosságában előre haladunk az ő nevében. Bár csak lenne ma reggel elég időm, hogy elidőzzek ezeken a rendkívüli jelenségeken, amelyek minden kétséget kizáróan megtörténtek közel 35 éven át, amikor akkor 1933-ban ott álltam a folyó mentén, és ezeket a szavakat mondtam, mondta, ahogy el lett küldve keresztelő János Krisztus első eljövetelét megelőzően, a te üzenetet megelőzi majd a második eljövetelt. A végidőben vagyunk, láthatjuk, néha elcsodálkozunk, hogy miért nem terjedt még el az egész földön ez az üzenet. Lehet, hogy ha Isten úgy akarja, egy napon lehetőségünk lesz arra, hogy megmagyarázzuk. Nos, szeretném, ha kinyitnátok a Bibliátokat, ahogy mi mindig hisszük, hogy az ígének kell először jönnie, az ígeolvasása. Én mindig azt olvasom először, mert az én szavaim emberek szavai. Azok kudarcot vallhatnak, de Isten ígé soha nem vallhat kudarcot. A Szentírásból szeretnénk olvasni, és szeretném, ha kinyitnátok, hogy felolvassatok három részt, szakaszt a Bibliából, amit kiválasztottam. Az első a Jelenések könyvéből van, az első fejezetből, a 17. és a 18. versek. Itt van, le van írva az ő megjelenése, mint akinek a haja fehér volt, mint a gyapjú, és a lába, mint az érc. És azt is szeretném, ha elolvasnátok a Bibliában a Római Levél 8. fejezetének 11. versét. Három olyan részt választottam ma reggel a Szentírásból a mai üzenetemhez, amit az Úr a szívemre helyezett a feltámadással kapcsolatban. Aztán azt is szeretném, ha elolvasnátok a Márk 16. fejezetének 1.-2. versét. Innen fogom aztán a kontextust venni. A Jelenések egyben ezeket a szavakat olvassuk most. A 17. és a 18. verset. És amint megláttam, vagy megpillantottam őt, úgy leestem a lábaihoz, mintha meghaltam volna. Akkor rám tette a jobb kezét, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Én halott voltam, és imélást, én élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a holtak országának a pokol kulcsai. Most pedig a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében a 11. versben ezt olvassuk. És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus a halottak közül, a ti halandó testeteket is életre fogja kelteni az ő bennetek lakozó szelleme által. És most a Márk evangéliumában a 16. fejezetben, a feltámadásról szóló fejezetben. A 16. fejezet 1. és 2. verse. És amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék, vagy bebalzsamozzák őt. És egészen korán reggel a hét első napján elmentek a sírbolthoz, éppen amikor a nap azon volt, hogy felkeljen. A ma reggeli szövegszakaszom témája a következő. Ez a nap felkelte. Szeretném a közvetlen témát venni, az életadó, a megelevenítő erő. Ez lenne a közvetlen témám. Az életadó, a megelevenítő erő. Nos, talán úgy van, hogy a rádióban hallottátok a különböző prédikátorokat már felszólalni, és a kedves Növül testvérünk is beszélt már ma reggel a húsvéti témáról, a feltámadásról. Én pedig úgy gondolom, hogy talán egy másik szemszögből fogom megközelíteni, vagy megvilágítani. Nem azért, hogy megkülönböztessem magam, hanem hogy egy másik szemszögből is tekintetbe vegyük. Nézzétek, a Szentírás mindig Jézus Krisztus fogja közhírré tenni, mindig. Semmilyen módon nem tudunk benneteket ettől eltávolítani, mindig őt hirdeti. Nos, a világ ma emlékező Isten tiszteleteket ünnepel, vagy legalábbis az Egyesült Államokban, a Földnek ezen a felén, és ma reggel a templomokban mindenütt az emberek legnagyobb diadalának emlékezetét ünneplik az emberek. Arra gondolok, amikor a mi szabadítónk meghalt, de először is, amint ártatlan gyermekként megszületett. Látjátok, amikor meghalt, kiengesztelte a mi bűneinket. De sok aranyos gyermek is született. és sok olyan ember is volt, akik valódi ügyekért szenvedtek és meghaltak az idők folyamán, de még soha nem volt senki, aki feltámadt volna újra. Csak ő egyedül, ő a maga teljhatalmában, ő feltámadott. Nos, ennek a hétnek, húsvétnak a legnagyobb jelentősége az, hogy bebizonyította azt, amit mondott, amit ígéretben adott. Az emberek mondhatnak ugyan valamit, de aztán lehet, hogy ez nem éppen így van, vagy nem lehet elhinni, amíg nem igazolódik be, hogy ez az igazság. Isten mindent bebizonyít, mindent próbára tesz, és a legjobbat megtartjátok. Nézzétek, ő nem fog olyasmire utasítani benneteket, amit ő maga nem tenne meg. Ő bebizonyította, hogy ki volt az, aki meghalt a mi bűneinkért. És ez nem csak egy emléknap a sok szép húsvéti virágokkal és húsvéti nyulakkal és mindennel, ami ezzel jár, és ezekkel az úgynevezett szent ünnepségekkel. Ezeket mellőzzük, de nem ez az igazi, amiről valójában szó van. És az emberek ma azt próbálják mondani, hogy nagy csütörtökön lábmosást kellene tartanunk, nagy pénteken pedig úrvacsoráznunk kellene. És különböző tanítások vannak, hogy ezen a napon, vagy azon a napon, hogy szombaton, vagy az első napon kellene legyen valami. Látjátok, mindezek a dolgok többé-kevésbé hagyományok. Ma mi hasznotok lenne abból, ha tudnátok, hogy megtartjátok-e a bőjt időpontját, vagy sem? Látjátok, ez akkor csak egy emlékeztető, csak egy tanítás, egy hagyomány, de a lényeg kimaradna ennél fogva. A sátánt nem érdekli, hogy mennyire vallásosak vagytok, mennyire igazak a tanításaitok, mert ha csak kihagyjátok az életet, akkor úgysem fogtok előjönni. Annak, hogy mennyire vallásos valaki, vagy hány felekezethez tartozik valaki, vagy fog tartozni, semmi köze nincs hozzá, amíg nem születtetek újjá. Ezért, ha Isten feltámasztotta Jézust a halottak közül, hiszen akkor nem emlékezetre támasztotta fel, és nem csak ezen a feltámadás reggelén évente egyszer, ahogyan mi ünnepeljük. A kérdés az, hogy részessé lettünk-e személyesen a feltámadásnak. Mit jelent ez számomra? Mit jelent ez számotokra? Azt hisszük, hogy ő feltámadta halottak közül. De mi köze van ennek én hozzám? Hiszen ez majdnem 2000 évvel ezelőtt történt. Nos, hogy elérkezzünk ehhez a szövegszakaszhoz. És amint tudjátok, fáradt vagyok, és fáj a karom, mert oltásokat kaptam, mert néhány nap múlva a tengeren túlra kell mennem, amint tudjátok. És néha be kell kapni ezeket az oltásokat, kolera és sárgaláz ellen, és én nem vagyok jól ettől, ez megbetegít engem. Csak hogy a császár megköveteli, és meg kell adnotok neki, amit követel. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, de adjátok meg Istennek is, ami az Istené. És ahogy ott ültem, és azon elgondolkodtam, hogy miről is fogok beszélni a várakozó néptömegnek, olyan hálás vagyok. Férfiak és nők az életüket adnák, vagy az életüket tennék kockázatra azért, amit mondtok. Hogyan kellene ezt megtennem? Mit vegyek szövegként? És miközben ott ültem, és már majdnem elaludtam, kopogtak az ajtómon. Senki más nem volt ott, csak én magam, amennyire tudtam. És én hallottam, és nem egészen tudatosult bennem. És egy idő után kopogott a belső ajtón. Valaki megrázta az ajtót, és én begyitottam. És meglepetésemre egy csinos, szőke, kék szemű kislány állt ott. Maga is úgy nézett ki, mint egy kis húsvéti virág. Most is itt ül és rám néz. Átnyújtott nekem egy képeslapot, és az volt... Tudjátok, én tudtam, hogy amikor hazajövök, lesznek húsvéti üdvözlőlapok, és ez volt az egyik, amit rögtön úgy közvetlenül kezembe kaptam. Azt mondja, Branham testvér, ez apától és tőlem van. Biztos akart lenni benne, hogy ő is benne van. És az apja, aki művész, de aztán fennakadt a liftben, ő küldte ezt a lapot. Amikor átvettem és megköszöntem ennek a kis drágaságnak, ő pedig kiment az ajtón, és el is ment, kinyitottam a kártyát. És ebből a képes lapból vettem ki a szövegszakaszt, mert ezen a Márk 16 első két verse volt ráírva, néhány dolog a napfelkeltéről. És akkor elgondolkodtam rajta, és feltárult előttem a téma Jézus Krisztus életadó erejéről, amely feltámasztotta őt a halottak közül. Ekkor rajzoltam meg a témámat, körvonalaztam. Most ebben az időben ez a napfelkeltéről készült. Létezett egy olyan időszak, amikor a világ a legmélyebb sötétségben volt, kietlen volt, üres volt, és víz borított mindent. És sötétségben és a homályban, a borongós, komor légkörben tengődött, és Isten szelleme ott lebegett a vizek fölött. És azt mondta, legyen világosság. Istennek oka volt arra, hogy ezt így tegye. Mert eme víz alatt ott volt a mag, a vetés, amelyet elültetett, és napfényre volt szükség ahhoz, hogy életre keljen ez a vetés. És az első világosság, amely a Földnek adatott, az Isten kimondott szava által történt. Az első napvilágosság Isten kimondott szaván keresztül érkezett. Ő kimondta, legyen világosság, és világosság lett. A sötétség átalakult világossággá, hogy létrehozza a teremtést, és megteremtse, megalkotsa az élet örömét ezen a földön. Most Isten szellemének köszönhetően, aki tele van szeretettel, tele van könyörületességgel, a teremtésnek ezen az első napjától itt a Földön a nap felkelt és kibocsájtotta a sugarait. És a Föld megszáradt, és a légkör fölöttünk kitisztult, és öröm és élet költözött a Földre, és a vetés előjött. Micsoda nagyszerű óra! De ez a nap felkelte, még semmi volt a húsvéti napfelkeltéhez képest. Ez alkalommal, amikor a nap felragyogott az égen, egy sokkal nagyobb felkelte volt, mint akkor, mert nagyobb jelentőséggel, nagyobb hírrel és újdonságot hozott magával, mint a napfelkelte a kezdetben. Itt meghozta azt az újdonságot, hogy ő feltámadt, ő él, ő feltámadta halottak közül, ahogyan megígérte. Amikor az első Mózesben legelőször írva van a napfelkeltéről, amikor a világosság, itt a földi világosság eljött a földre, de ezúttal ennél a napfelkelténél kettős napfelkelte történt. Nem csak ez a nap, amit szemeinkkel látunk, hanem a fiú is feltámad, hogy előhozza az örök életet. Isten mindent megígért magjának, aki az eleve elrendés által itt van, vagy lapul a földön. Nem csak a növényi élet, amely akkor a nap által létrejött, amely megjelent, hanem itt Isten fiai, akik itt vannak a földön, előjöttek, és örök életet kaptak. Ők az ő kiválasztottjai, akiket már a világ megalapítása előtt felismert. Ő maga választotta ki őket magának a világ megalapítása előtt, és akkor húsvét reggelén valahol a porban feküdt a mi testünk is akkoriban, mert mi is a föld porából lettünk véve. Volt egy könyv a mennyben, amelybe a mi nevünk is be volt írva, tudva levően, hogy amikor ez az Isten fia fel fog támadni, akkor valamennyi fiai be lesznek foglalva ebbe a feltámadásba. Ő tudta, hogy ez így lesz. Nos, mennyivel dicsőségesebb volt akkor ez a nap felkelte, mint az első. Már most, hogy átvesszük ezt az üzenetet a húsvéti pecsét feltöréséről, és elmélyedünk benne, az emberek üzeneteket küldenek egymásnak, és ide vagy amoda utaznak, és ti is tudjátok, hogy még az orvosság is hatásos, és az emberek jót akarnak tenni. Különösen az évnek ebben az időszakában segíteni a beteg szervezeteket, és így tovább. De ha elhisszük ezt az íge üzenetet, akkor a feltört pecsét, akkor feltört a pecsét, mert a pecsét alatt ott van az íge üzenet. Látjátok, az igazi húsvét pecsét fel lett törve a nap felkeltekor, és a halál utáni titok feltárult. Addig nem ismertük. A világ sötétségben volt. Tapogatózva keringett, az emberek nem tudták, félelem volt az emberek szíve felett. A hagyományok megvoltak, az emberek szolgálták a bálványokat, a különböző isteneket, és mindegyik a sírba került, és ott is maradt. De az igazi pecsét fel lett törve. Ő, aki egykor úgy élt, ahogy mi is élünk, úgy halt meg, ahogy mi is meghalunk, ő feltámadt azután a halottak közül. Micsoda egy dicsőséges reggel. Ilyesmi még nem történt a világ történelemben. A titokzatosság beigazolódott. Ő egyszerre a feltámadás és az élet is. És ő elmondhatta magáról, én élek, és ti is élni fogtok. Nem csak, hogy része lett a feltámadásban, hanem minden mag, amely Isten nagy előretudásában pihent, részese volt ennek a feltámadásnak, mert ő azt mondta, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Ez volt a pecsét feltörése. És amilyen bizonyossággal ő feltámadt, elő lett hozva a halottak közül, olyan bizonyossággal ővel együtt fel fog támadni mindenki, aki Krisztusban van. Isten visszaigazolta az ő szavát. Nézzétek, minden, amit az emberek képzeletükben hordoztak, el lett véve. Itt van az, aki egykor emberi életet élt, közösségben volt az emberekkel. Ő azt mondta, nekem hatalmam van, hogy letegyem az életemet, és újra felvegyem magamhoz. Nem csak, hogy magyarázatot adott róla, hanem be is bizonyította azt, hogy igaz mondott. Micsoda dicsőséges dolog ez. Én annyira örülök. Mi, akik hiszünk, alig tudjuk felfogni, hogy milyen nagyszerű dolog volt az, hogy ő, mert ő feltámadta halottak közül, mi is feltámadunk ővel együtt a halottak közül, mert ő benne voltunk. Úgy, ahogy a víz beborította a földet, és a vetőmag, ami a földön volt, nem tudott előjönni, amíg a víz össze nem lett gyűjtve, a föld le nem tisztult, a nap fel nem sütött, látjátok, úgy van ez vele is. Ő nincs itt, ő feltámad, de a magvetés előjön az ő magja. Ő igaznak bizonyította az ő szavát, mert most legyőzte a halált, a poklót és a sírt, az ördög szent háromságát, a halált, a pokolt és a sírt. Látjátok, mert a sátán a halál előokozója, és ő a pokol tulajdonosa, és hatalma van a sír felett. Ez a sátán szent háromsága. Látjátok, a halálon keresztül minden a sírba, majd a pokolba kerül. De egy dolog bizonyos. Egy dolog, ami a halálban összegződött, és az emberek félelemben lettek tartva, de most Isten igazi hármassága előhozta az életet, és megerősítette pecséttel, hogy az ellenség, a halál az mind legyőzetett, és hogy ő az Isten. Én vagyok az, aki halott voltam, és örökké élek, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Isten kinyilatkoztatottan, és lakozást vett közöttünk, legyőzött minden ellenséget. Ő bebizonyította, hogy a sátán szent háromsága legyőzetett, és Istennek magának van hatalma, hogy mindent helyreállítson, visszaállítson. Ő volt az Immánuel, a húsban nyilvánvalóvá lett Isten. Nem csoda, hogy a Máté 28-ban azt állíthatta, azt az ígényt állíthatta, hogy nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön, ti vagytok az én tanúim az egész nagyvilágon. Ő legyőzte a halált, a poklot és a sírt. Nem csak ezt, hanem diadalmasan előlépett minden hatalommal a mennyben és a földön. Minden, ami az Atya, a minden, amit a Szent Szellem, minden ő benne volt, minden hatalom a mennyben és a földön neki adatott. Minden más egyéb erőtlen volt, ő mindent legyőzött. És nem csak ezt, hanem a következő ígét adta az ő tanítványainak. A szavát adta, akik hittek neki. Ne féljetek, mert én vagyok az, aki halott voltam, és örökké élek. Én nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Én győztem, ne féljetek többé, mert Isten minden eleve elrendelt, kiválasztott magva, életre fog kelni, amikor a dicsőséges evangélium napfénye megcsapja őt, azt, akit Isten eleve elrendelt. Ime ő feltámadta halálból. Milyen csodálatos dolog ez. Én élek, életre keltetve. Ez a szó kifejezés körögül azt jelenti, hogy valami életre kell a halál után, mint ahogyan egy magnak, amely a földbe el lett ültetve, teljesen és végleg el kell pusztudnia, rothadnia, fel kell bomlania, de az élet minden szikrája, amely a magban van, aztán újra elő kell jönnie. Ő életre lett keltve, és nem csak ez. Ő ott állt, és ugyanazt az életet akarta élni, ugyanazt az erőt, ami őt kihozta a sírból. El akarta küldeni mireánk is, hogy minket is életre keltsen, hogy ahol ő van, ott lehessünk mi is. A Lukács evangélium a 24. fejezetének 49. versében azt mondta, ímé elküldöm nektek az Atya ígéretet, de várjatok Jeruzsálem városában, amíg a magasságból való erővel fel nem lesztek öltöztetve, hogy ezt megmutassa, hogy nem csak ő merít áldásokat belőle, hanem ő ott van, hogy ezeket a dolgokat nekünk is megadja, és életre keltsen. Abban az eleve elrendelt magban, amelyet Isten a világ megalapítása előtt látott, beírva az életkönyvébe. Mi reménység nélküliek voltunk itt ezen a földön, nem csak hallunk az áldásokról, hanem részesedünk is ezekben az áldásokban. Látjátok, amennyiben a mag nincs a földön, nem lehet életre kelteni. Annak ott kell lennie, és csiráznia is kell, és elő kell jönnie, amikor a fiú előjön, vagy rávilágít. Figyeljétek meg, ő azért jött, hogy mindent megosszon velünk. Ez egy nagy csoda. Az evangélium azt jelenti, hogy a jó hír. Ha egy ember meghal, akkor mi történik? Ez legyen a jó hír. Amikor Krisztus megszületett, az jó hír volt. Soha nem volt még egy ilyen jó üzenet, egy ilyen jó hír. Hanem amikor az ígéretet adta, megerősítette, ő örökké él, az ő kezében van a halál és a pokol kulcsa. Mindazok, akik a sötétségben voltak, a sötétség megszűnt, mert a fiú kijött a sírból, előjött, és újra el fog jönni, vissza fog jönni. Látjátok, az evangélium az örömhír. Ne feledjétek, az evangélium üzenete az, hogy bebizonyítsa az embereknek, hogy ő feltámad. Menjetek el, mondjátok el az én tanítványaimnak, hogy feltámadtam a halottak közül, és én velük leszek, és megerősítem ezt nekik. Ó, Istenem, hogy ezekben az utolsó napokban világosság legyen ezen a földön. Én pedig bebizonyítottam tanítványaimnak, hogy menjetek el, mondjátok meg nekik, nem haltam, nem vagyok halott, hanem élek. Nézzétek, ez nem egy hagyomány, ez egy élő Krisztus, akivel találkozni fogtok. Vigyétek el ezt az üzenetet az én tanítványaimnak, hogy feltámadtam a halálból. Ez az evangélium Jézus Krisztusról, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Mi pedig részessé vagyunk ennek az életnek, és be kell bizonyítanunk, hogy az ő élete most mi bennünk van. Soha nem létezett még egy olyan élet, amelyet úgy lehetett élni, mint ezt az életet. Ő volt az Isten fia, ő meghalt, ez eldöntötte, hogy húsvét reggelén újra feltámadt a halálból, és mi, mint az ő szolgái, azt a megbízatást kaptuk tőle, hogy elmenjünk az egész világba, és vigyük, hordozzuk ezt az örömüzenetet minden embernek, tud nevezetesen azt, hogy ő él. És hogyan tehetjük ezt meg? Csak szavakkal, mert hiszen meg van írva, hogy az evangéliumot nem lehet csak szavakkal hirdetni, hanem a szellem és az erő felmutatásával, annak bizonyítékával, hogy ő él. Már most, ha van, vagy létezne egy másik evangélium, ahogy Pál apostol mondja más csoportokról, engem nem lep meg, mondja ő, hogy ilyen gyorsan egy másik evangéliumhoz fordultatok. Látjátok, egy a felekezetek által kicsinosított, idomított, amely elterel benneteket ettől a jó hírtől. Ő azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Én ti bennetek élek, és a cselekedetek, amelyeket én teszek, János 14:12, a cselekedetek, amelyeket teszek, azonosítani fognak engem, ti bennetek. Ó, micsoda egy üzenet! Nem csoda, hogy a sötét világ megrekedt a teológiában, de az estvének idején újra elő kell törnie a feltámadásnak. Az estvének idején világosságnak kellene lennie. Nos, ez az íke üzenet, vagy annak az üzenetnek a lényege, ami el lett küldve, az volt, hogy ő feltámadta halottak közül, és mi az ő részessei vagyunk. Vele együtt feltámadtunk, és mi ebből merítünk és bizonyítunk az íge által, de nem csak a szavak által, nem csak az emberek hagyománya, nem az emberek hagyománya által, hanem akkor csak azt tükröznénk vissza, amire összpontosítva lettünk. Sajnos azt kell mondanom, hogy túl sokan nem Krisztushoz vezetik az embereket, hanem csak egy felekezethez, egy teológiához. Pedig nekünk Krisztushoz kell vezetnünk őket, ő az egyetlen, akiben élet van. Akinek megvan a fiú, annak megvan az élete. Amennyiben egy halott ember élete van bennetek, akkor ugyan életetek lenne, mint neki volt. Ha egy ember vére egy bizonyos vércsoporthoz tartozik, és te egy emberből veszed és kapod ezt a vért, és átadod azt egy másik embernek, akkor pontosan ugyanaz a vércsoport kapja. És ha a bennetek lévő szellemetek halottnak számít, és ti fellettetek kenve azzal az élettel, amely Krisztusban volt, és az bennetek van, akkor életre fog kelteni benneteket a Róma 8:11 szerint. A ti halandó testetek életre fog kelni a bennetek lakozó szellem által. Ugyanaz a Krisztus, ugyanaz az erő, ugyanazok az áldások, amelyeket ő kapott Istentől itt ezen a földön. Ő megváltott benneteket, egy magot, amelyet Isten a világ megalapítása előtt eleve elrendelt, és a feltámadás evangéliumának fényében, amelyben az íge megerősítése van, tudjuk, hogy ő Krisztus, mert ő megerősítette, visszaigazolta azt, amiről beszélt is. Hogyan fogom felismerni ennek az órának az üzenetét? Isten megerősíti azt, amit megígért. Látjátok, ő tudta, hogy miről beszélt. Amit ő megígért, azt megerősítette az ő feltámadásában. Bármi legyen az, amit megígért, amit Mózes idejében megígért, azt is visszaigazolta. Noé napjaiban is visszaigazolta az ő szavát. Énok napjaiban is visszaigazolta. Az apostolok idejében is visszaigazolta azt, amit mondott. Mi az ő nevének egy összetevő elemei vagyunk, az élet könyvében képviselve, és ő ismét megerősíti, visszaigazolja azt. Ó, micsoda íge üzenet! Egy húsvéti reggel, amikor nem csak elméletileg, hanem meg is osztozunk Krisztusban. Mi ővele voltunk a keresztre feszítésbe, ővele voltunk a feltámadásba. Résztvevők, életre keltettek, miután halottak voltunk a sötétségben, a hitetlenség sötét világában, ahova a gyülekezetek tartottak, felekezetek, stb. Sodortak bennünket. Csatlakoztunk a metódistákhoz is mindenhol és mindenkivel, mert bennünk volt az isteni utáni vágyakozás, éhesek voltunk, szomjasak voltunk. Látjátok, minden más egyéb csak valami helyettesítő volt, helytelen és téves is volt. De aztán elérkezett Isten megígért ígéjének nagy kinyilatkoztatása, a feltámadás, és mivel ő volt Isten megígért ígéjének a kinyilatkoztatása, azt mondta, nem engedem át az ő lelkét a pokolnak, és nem tűröm, hogy a szentem rotadást lásson. Neki fel kellett támadnia, mert így volt megírva. Nos, mindazok, akik egykor sötétségben tapogatóztak és azon tűnődtek, hogy a lábmosás ezen vagy azon a napon, bizonyos napokon és bizonyos rendelések szerint kell megtörténjen. Nézzétek, mindezek a dolgok elmúltak. Mert bekövetkezett egy dicsőséges feltámadás, amely véget vetett minden emberi mesterkedésnek. Látjátok, egy ilyen idő még nem létezett. Ime bebizonyosodott, ő feltámadt. Ime ki lett jelentve, hogy Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Csak hogy ők, a felekezetek, tagadják mindezt, azt mondják, hogy a Biblia már nem ugyanaz, semmi egyéb. És Isten mégis előrelép az ő Szent Szellem által, és bizonyítja közöttünk, hogy ő él. Mi vagyunk azok, akik az ő feltámadásának gyümölcsét hordozzuk. Ő életre keltetett bennünket abból a világból, amely halott volt, vétkeiben és bűneiben, áthágásainkban. Most pedig át lettünk ültetve a mennyekbe Krisztus Jézusban, a mennyei világokban. Az ő szelleme visszahozza ugyanazt az életet a földre. Isten szelleme az, aki feltámasztotta Krisztust, a testet, a felkent testet. Amennyiben Isten szelleme úgy felkente a testet, hogy amikor a maga földbe hullott, nem hagyta ott nyugodni, nem, hanem feltámasztotta és életre keltette. Ugyanaz a szellem, ugyanazokkal a cselekedetekkel, ugyanazzal az erővel, ugyanazokat a jeleket fogja bennetek is elvégezni, vagy előidézni, és felkelteni, feltámasztani benneteket. Van még egy szentírási íge szakaszom a számotokra, és szeretném, ha kinyitnátok velem együtt a Bibliát, talán segíteni fog nektek egy kicsit. A harmadik Mózesben. A 9. vers. Továbbá parancsba adta az Úr Mózesnek a következőket. Add tudtul az izraelitáknak a következő rendeleteket, amikor bejuttok arra a földre, amelyet én fogok adni nektek. Azt a helyet, azt a beosztást, amelyet én adtam nektek, már most szólj az Izrael fiainak, amikor elérkeztek erre a bizonyos helyre, amelyet megígértem nektek, amikor eljutottatok erre a földre. Itt ő a természetes nyelven beszél, ez egy árnyékkép a szellemiekre, és megtartjátok ott a betakarítást, az aratást, megértettétek, amit mondtam. Úgy juttassátok el a paphoz az aratásotok első kévéjét, a zsenge kévét. Ő aztán szője, fonja össze azt a kévét az Úr előtt, hogy elfogadhatóvá tegye számodra, a szombat utáni napon szője össze azt a pap. Ha ez valamilyen szent szertartás lett volna, akkor az a szombaton lett volna, mert hiszen az a 7. nap volt, a szombat. De látjátok itt ebben a megemlékezésben a kévét az első napon kellett megszőni. És ez volt az elvetett mag első gyümölcse, a zsenge gyümölcs, amit elvetettek. Amikor beérik, levágjátok, vagy learatjátok, és elviszitek a paphoz, hogy az Úr előtt össze legyen szőve, összefűzze, kialakítsa. Látjátok, és ez azt tanúsítja, hogy előjöttök kévétekkel, össze lesz szőve, vagy fűzve az Úr előtt, és hogy ellettetek fogadva. Nem szombaton, hanem az első napon, amit mi vasárnapnak nevezünk. Nos, nézzétek, azzal tisztában vagyunk, hogy ez a szókifejezés egy római elnevezésből származik, ami a napisten, és hogy ez hogyan változott, vagy hogyan lett megváltoztatva. De itt nem a vasárnapi napról van szó, hanem arról a napról, amit hangsúlyozni szeretnék, a fiú napjáról. Azon a vasárnap az Isten zsengéjé jött elő, és összeszövődött a gyülekezet előtt, hogy mi az ő magva, és az ő magjának első zsenge gyümölcsei lehessünk. Látjátok, ő a hét első napján feltámadt vasárnap, és elbúcsúzott, majd felemeltetett, vagy felment a magasba, felvétetett. Látjátok, Isten búzájának első zsenge búza szeme, Isten életadó ereje által feltámadta halottak közül, fel lett támasztva halottak közül. Ő volt az elalvók első zsenge gyümölcse. Ő volt ez a kéveköteg. Ezért kellett ezt a kéveköteget megszűrni, összefűzni, mert ő volt az első, aki következett. Ez pedig az Istenre való emlékezés és hálaadás jegyében szövődött abban a hitben, hogy a többi is el fog jönni, hozzá fog adódni. Ez egy jel volt, ő volt most már Isten fia, aki Istenben teljes érettségre jutott, felemelkedett a földről, felvétetett, és az életet adó erővel felemelkedik az emberek fölé. Micsoda csodálatos lecke! Mindezek a dolgok előlettek árnyékodva a szimbólumok által, de ez volt az elalvók első zsenge gyümölcse. Nézzétek, ő volt a megígért fiú, az elalvók első zsenge gyümölcse pünkösd napján, amikor hatalmas szélzúgása szállt le a mennyből, és a megígért mag össze volt ott gyűlve a felső teremben. Íme a nép pünköstkor ők várták, hogy eljöjjön az ez az áldás, és hogy egybefonódjanak. Nézzétek, és a Lukács 17:30 szerint az ember fia az utolsó napokban ismét ki fogja nyilatkoztatni magát, és bekövetkezik egy átszövés, egy összefűzés az emberek között. Lám, kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és Isten volt az íge, és az íge hússá lett, és közöttünk lakozott. És minden tanításunkkal, az íge megerősítésével, Isten ígéje által jeleket és csodákat is láttunk ma. Látjátok, ahogy idéztem a Lukács evangélium a 17. fejezetének 30. verséből, Malakiás 3:23-ból, és az összes jól ismert ígéből, amit már gyakran idéztem. Ez az íge az emberek előtt összefonódik, bizonyítva, hogy az emberek halott hagyománya élettelenek, viszont Jézus Krisztus él és az ő népe, a Szent Szellem keresztsége által életre kelt. Látjátok, Krisztus volt az első, a zsenge, akit valamennyi próféta összeszőtt. Ő az első szülött, a zsenge. Látjátok, ahogy a mennyasszony előjön a gyülekezetekből, a gyülekezetből, ezekben az utolsó napokban össze kell legyen szőve, fonva a kévekötés. A kévék összeszövődése, összefonódása, íme a zsenge gyümölcs, akik beérnek, ők alkotják a kévék, amely össze lesz szőve. Halleluja, a búza, én megmutatom nektek, remélem felfogjátok, miről beszélek, összeszőve a nép szeme láttára. És amikor először előjött, látjátok, ez a mennyasszony gyülekezet korszaka, egy feltámadás, egy feléledés a felekezetekből, egy üzenet az elkülönülésre, a visszatérés az íge teljes érettségéhez és egy összeszövődés Isten népe előtt, hogy az ő íge, jelek és csodák igazolják, ahogyan akkor is tette. Azt akarom, hogy éljetek, mert én is élek. Így szól az ő mennyasszonyához. Milyen feltámadásról, micsoda feltámadás, micsoda feltámadás ez, hogy életre kelt, lettünk keltve a halálból, életre keltve Krisztus Jézusban, Isten életadó ereje által. Ő megszövődött előttük, összekapcsolódott szövetkezet. Az íge, aki ő maga volt, pünkösd napján újra előttük szövődött szövetkezet. Az íge nyilvánvalóvá lett, és azt mondom, hogy az utolsó napokban újra szövődni, szövetkezni fog. Most képzeljétek csak el magatoknak például, hogy ma délután hazafele tartanán Tucsonba, és mindannyian egy vadonat új Cadillacben utaznánk. És mi mindannyian ebben az új Cadillacben utaznánk, és az összes ülés finom bőrből készült volna, finoman kárpitozott lenne minden, és olyan puha és kényelmes lenne. És a padló is bársonyos lenne, és a motor is be lenne szabályozva. És tesztelve is lenne, és a kerekek minden működőképes lenne. Minden át lett volna vizsgálva már, minden meg lenne kenve, és a kerekeknek meg lenne a megfelelő nyomásra, mindent tudományosan teszteltek volna, és a kocsi éppen a szerelőszallagról érkezett volna. Csak hogyha nem tettetek bele benzint, amelyben benne van az oktán szám, amely beindítja az egész dolgot. Figyeljetek, bár ez a Cadillac nagyon is jól néz ki, de az autó egyáltalán nem gyullad be minden felszerelésével együtt. Nincs semmi energia, hogy szikrát csináljon. Igen, azt mondjátok, akkor a benzinben is erő van. Ó, ez teljesen minden, hogy mindegy, hogy mennyi erő van a benzinban. Előfeltétel, hogy ott legyen a szikra, amely ezt az erőt átalakítja, hogy valami előre mozduljon. Különben akár vizet is önthetnétek bele. Nos, nézzétek! Nem számít, mennyi teológiánk van, milyen finoman állítottunk be mindent, mennyi felekezeteink vannak. Előfeltétel az, hogy ez a Szent Szellem bejusson az emberekbe, hogy életre keltse az ígét. A benzin képvisel a kinyilatkoztatott ígét, de a Szellem nélkül nem fog mozgásba lendülni. Tudjátok, lehet, hogy nagy értéket vagy hangsúlyt fektetünk a mechanikára, és nem eleget a dinamikára. Csak hogy nekünk szükségünk van Isten dinamikus erejére, Jézus Krisztus feltámadási erejére, hogy Isten erre megnyilvánuljon, hogy legyen bizonyítékunk arra, hogy ez valóban benzin, ami a tankba került. Látjátok? De az egyetlen bizonyíték abban áll, hogy amikor bekapcsoljátok, akkor bebizonyosodik, hogy valóban benzin van-e benne. És ha megpróbáljátok a Szent Szellemet egy felekezetbe önteni, az olyan lenne, mintha vizet tennétek vagy töltenétek a tankba. És ha valahogy rossz benzint teszel bele, akkor a gyertyák kormosak lesznek, és akkor sem fog működni. Nem. Isten ígéje a Szent Szellem, a tökéletes összefonódás, és Isten feltámadási ereje bele kell kerüljön a férfiak és nők életébe. És akkor láthatjátok a kedileket, amint végighajt az úton, és láthatjátok a Szent Szellem dinamikus erejét. És mint pünköstkor összeszövődik a kévekötés Jézus Krisztus népe előtt, aki ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Tekintsétek, aki a király, minden próféta felett, tekintsétek meg a gyülekezet és a mennyasszony, stb. Összeszövődését. Halleluja! Az igazi mennyasszonynak elő kell jönnie. Elő kell jönnie egy mechanikával és dinamikával rendelkező dolognak. Jegyezzétek meg magatoknak a gyülekezet élővé lesz téve a Szellem által és az ő feltámadásának erejében vagy hatalmában. Lendületet kap, amíg oda nem érünk, amíg oda nem találjuk a helyet. Mi haszna lenne annak, hogy fényezzük a kocsit? Mi haszna lenne, ha még viaszt is vennénk, és ha a szekérben annyi erő lenne, és a mechanika bebizonyosodik, hogy rendben van ugyan, és semmi nem tör át, és nem válik hatékonyá, nem lendül, nem indul el. De hiszen ez az, amit a húsvét is bizonyít. Ő nem csak az íge volt, hanem maga Isten, a Szellem, a szavak, az ő szavában. Vegyétek szemügyre, aki előhozta Krisztus testét, noha halott volt, megmerevedett, oda lefektetve, de feltámadt, fel lett támasztva. Én vagyok az, aki halott voltam, annyira halott, hogy a nap elsötétedett abban a pillanatban, a hold elveszítette a világosságát. Mindennek el kellett ismernie, hogy ő halott volt. De azt is el kellett ismernie, hogy fel lett támasztva. A dinamika bebizonyította ezt, és amennyiben ő, a vőlegény, akkor a mennyasszonynak is ugyanúgy elő kell jönnie, mert a mennyasszony egy része ő belőle, és ő benne is be kell teljesedjen az íge, ahogyan ő benne is nyilvánvalóvá lett. Amennyiben a mennyasszony valami más, mint a vőlegény, akkor valami nem stimmel. Nem, ő hús az ő húsából, és élet az ő életében, hatalom az ő hatalmából. Látjátok, ahogyan a férfi és a nő is egy lény. Látjátok, ahogy Ádám esetében is a nő az ő oldalából lett kivéve, mind mechanikailag, mind dinamikailag. Imé az ő belőle való szellem és az ő húsából való test, és mi ez együtt véve minden összeszövődik. Figyeljetek, és a gyülekezetnek ezen a húsvéti napon meg kell hoznia a bizonyítékot, különben kudarcot vallunk, és nem hozzuk meg a bizonyítékot. De csak akkor, ha az Isten szelleme, amely őt arra indította, hogy megtegye azt, amit ő tett, és az a 16 henger mozgásba kerüljön, amen, amit a János 14:12-ben mondott, aki hisz én bennem, az megteszi ugyanazokat a cselekedeteket, amelyeket én tettem. Olyan töltést adok neki, hogy senki sem tud majd ellenállni neki. Feltámasztom őt az utolsó napon. Ezt jelenti a húsvét üzenet, a mechanika és a dinamika együtt. A mechanikának szüksége van a dinamikára. Az egyik használhatatlan a másik nélkül. Mind ugrálhattok, ti ujjongva kiabálhattok is. De amennyiben tagadjátok az ígét, nem fog működni semmi. Nem, bármennyire korblisszátok az indítókart, és a dugattyú nem fog megmozdulni. Egy szikra sem fog begyulladni. Látjátok, az egyik vissza fog maradni, a másik pedig felvétetik, és mindkettő eljár a gyülekezetbe, mindkettő azt állítja, hogy a mennyasszonyhoz tartozik. De a kérdés az, hogy mindketten rendelkeznek-e a mechanikával és a dinamikával. Ez igaz. Ez az egyetlen dolog, ami ezt lehetővé teszi. Nem számít, milyen jó a mechanika, csak a dinamika hozza létre, és azt össze kell hozni, hogy működjön, és hogy amikor fellobban ez a szikra, olyas valami, mint egy robbanást okoz, és mindent mozgásba hoz. Nézzétek, ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Ez a feltámadás, ez Isten igazi ereje, a mechanika és a dinamika. Már most a szellem az, ami életet ad. És ez a szikra az, ami lángra lobbantja. Nem a benzin, hanem a szikra az, ami meggyújtja a benzint. Én nélkülem semmit sem tehettek, mondta ő, de én velem mindent megtehettek. Ő azt mondta, amint elküldött engem az atya, úgy küldelek el én is titeket. És így volt ő benne. Látjátok, egy is ugyanaz, ahogyan ő elküldött engem, úgy küldelek el én is titeket, ugyanaz a mechanika és ugyanaz a dinamika kell ahhoz, hogy működjön. És akkor a jelek meg lesznek, megtörténnek. Pál apostol azt mondja, az evangélium nem csak szavakban érkezett, nem csak mechanikában, hanem azzal a szikrával, ami mozgásba hozza a dolgokat. Látjátok, ugyanaz a szellem van bennünk, és ha ugyanaz a szellem lakik bennünk, akkor életre kelt az örök életre. Most pedig nézzétek, ugyanaz a szellem, és akkor a Róma 8-ban olvassuk el újra. Rendben. Mármint a Róma 8:11. Versére gondolok, és amennyiben, ez a probléma, ez a lényeg, és ha amennyiben annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, ha a Szent Szellem lakozik bennetek, a ti halandó testeteket is életre fogja keltenni az ő bennetek lakozó szelleme által, amennyiben a vőlegény szelleme lakik a mennyasszonyban. Ime Isten, aki az első vőlegényt teremtette, őt teremtette elsőnek, és ebben a szellemtestben egyelőre mindkettő volt, úgy férfi, mint nő is, majd csak azután formálta őt a földporából, és megalkotta őt fizikailag, és aztán kivette belőle. Látjátok, nem egy újabb agyagdarabot Éva számára, hanem kivette Évát belőle. Ő mindkettő volt, két szellem volt benne, benne volt a férfi és a női szellem, csak hogy aztán a női szellem ki lett véve belőle. És még mindig Ádám teste volt, és az ő húsából való hús volt azután. Nézzétek, pontosan így van ez a mennyasszonnyal is. Hús az ő húsából, és csont az ő csontjából. Látjátok, egy pillanat múlva eljutunk valamihez. Hogyan történik ez, és hogyan történik ez az átalakulás? A szellem által történik. És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust a halottak közül, a ti halandó testeteket is életre fogja kelteni az ő bennetek lakozó szelleme által. Ó, ezek az eleve elrendeltek. Azok a magok, amelyek a földön tartózkodnak, azok, akik életet kapnak. Sokan vannak itt, de ők halott magok. Nézzétek, de létezik ott egy mag. Egy vető mag. Isten tudta, hogy ott lesz, vagy ott van. A választottak azok, akiket a Szent Szellem először fog életre kelteni. Mert a Szent Szellem azért jön, hogy igényt tartson az öveire. Az öveire ez mélységes. Szeretném, ha erőfeszítést tennétek arra nézve, hogy megragadjátok. Nézzétek, nem a szikladarabok, nem a kövek hozzák az életet, vagy mindaz, ami körülöttünk van, hanem az a rész, amelyik a földön van, az a rész, amely hozzá tartozik. Nem minden ember fogadja el, nem mindenki fogadja be Krisztust, hanem azok, akiket Isten az életre predesztinált. Ők a föld porában vannak, és a nap azért jön, hogy előhozza őket. Látjátok, a szikladarabok vagy a kőzet és minden, ami létezik, egyik sem kell ki életre. Csak az, ami életre van predesztinálva, és ez a föld porában van. A fiú nem azért lett elküldve, hogy életet adjon a homoknak, hanem annak, ami életre rendeltetett, nevezetesen a vetőmagnak. És most jön a Szent Szellem, és nem tudom, hogy az emberek egyáltalán felfogják-e, vagy befogadják-e. És mindegy, hogy ki mit mond, hogy feltámadnak-e a halottak, meggyógyulnak a betegek, stb. Egyszerűen nem hisznek, mert nem tudnak hinni. Nem nekik szól, hanem azokhoz lett küldve, vagy van küldve, vagy intézve, akik hisznek. Az ige üzenet a hívőknek lett szánva, azoknak, akik elvesznek, együgyűség, de azoknak, akik Krisztusban vannak, élet, mert ők azok. Ők a vetőmag. A vetés. Látjátok, már is megérkeztünk a sasok eme korszakában. És ahogyan elmondtam nektek arról a sasfiókáról, akit a tyúk alá tettek, mint tojást, és aztán kigelt a csirkékkel együtt, a csirkék számára furcsa kinézetű dolog volt. Más volt a tollazata, furcsa kinézetű volt. És a csibék csiripelése vagy csevegése bizonnyal észlelték, hogy a sasfióka egészen más. Nem ízlelt neki az étel sem, amit enni kapott. Közöttük volt egy, aki mégis sajátszerű volt. Ott semmi sem ízlelt neki. Egyszerűen nem bírta elviselni az ízlelésüket, de hiszen ő nem volt egy csibe. A kotló pedig csak kotkodácsult, amivel azt mondta, elmúltak a csodanapok, csatlakozz csak az egyházhoz, ennyi elég lenne, ezzel egy rendes fickó leszel. Látjátok, ő követte ugyan a kotlót, de csak egy bizonyos napig. Addig, ameddig az anyasasmadár tudta, hogy mennyi tojást rakott le, és egy hiányzott, ezzel pedig tudta, hogy a sasfiókának valahol ott kell lennie. És felkerekedett, hogy megkeresse. Kereste itt a hegyekben, ott a völgyekben, kereste őt mindenütt, ahol a fiókának lennie kellett volna, mert elérkezett a kikelés ideje. Talán eljöttek érte a varjak, talán egy keselyű, mert valaki mégis elvitte a tojásomat. És ez a tojás ott van az emlékezetemben. Nekem van valahol egy fiam. Meg kell keresnem őt. Pontosan így van az Istennel is. Ő a nagy sasmadár. Ő tudta, hogy van egy gyülekezete. Nem számít, mi lesz ott kikeltve, és mit javasolnak, neki megvan a sajátja. Egy szép napon, ahogy a történet folytatódik, az anyasas átrepült a tyúkudvar, vagy a tyúktanya fölött is. Mindenütt kereste, és itt megtalálta. Ó, ezt a feltámadást felismerte, felismerni, hogy ő nem egy csibe, hanem egy sasfióka volt. Noha mindig arra lett tanítva, hogy nézzen lefele, ott a tyúkudvarban, a bogarakra is így tovább. De most hallott egy hívást, és felpillantott, feltefele tekintett, és odafel ott volt egy lény. Egy hatalmas lény, amely erősebb volt, hatalmasabb, mint az összes csirkék a tyúktanyán, és hirtelen rájött, ráeszmélt, de hiszen ez az én anyám. Az anya pedig a maga részéről tötte, ez a fiam, és a sasfióka megkérdezte, mit kellene most tennem? Mozgass csak meg a szárnyaidat. Ő tisztában volt azzal, hogy valahol van egy fia, nem számít, hol nőtt fel, valahol ott volt a fia. Isten tudja, halleluja! Neki van egy kiválasztottja, egy eleve elrendelt gyülekezete. Ő tudja, hogy vannak fiai és leányai, van valahol egy mennyasszonya. Ő vár, és a Szent Szellem eljön rá, és akkor megtörténik a szövés, a szövetkezés. Ő, aki tegnap, ma is mindörökké, ugyanaz egy, nem egy misztikus mese, ez valóság, egészen mindegy. Hogy mi az ellenérve, egy sasmadár azonnal megérti, a sasmadár az egy sasmadár, ő látja, ismeri, tisztel és visszatükrözi. És amikor látjuk, nem egy felekezet, nem egy akadémiai megkülönböztetés, nem egy jó szomszéd, hanem az Isten fia. Ő a láthatatlan Isten képmása, Isten dinamikus erejével minden kérdésre választ ad. Ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, olyan, mint az anya, és keresi a gyermekét. A sasmadár felismerte, és pedig Isten ékéjét átfogóan, hogy miért, mert ez egy sasmadár. A sasmadár a sasmadarakhoz gyűl. Az íge a világ megalapítása előtt az ígéhez szólt, az íge eleve elrendelte, az íge által előre megírta, majd keresi, amíg meg nem találja őt. Nézzétek, amikor ez a földi testet Isten szellem által életre van keltve, nézzétek Isten szavai szerint. Látjátok, hogyan jutunk el oda, mint a sasfióka, hogyan jutok fel hozzád. Lám, ő tisztában volt azzal, hogy nem egy csirke volt. A sasfiók tudta, teljesen mindegy, mit mondanak a csibék, mit csiripelnek, ő tudta. És a válasz így hangzott, mozgass csak meg a szárnyaidat, és feljutsz ide. Az íge előhívja az ígét. Azok a dolgok, amelyeket én teszek, ti is meg fogjátok tenni, azok, akik hisznek én bennem, mert mivel én élek, ti is élni fogtok. És ha az a szellem, aki feltámasztotta őt a halottak közül, a ti halandó testeitekben lakik, akkor életre kelti az. Mit jelent ez? Most figyeljetek. Meg fogjátok érteni, és tudni fogjátok. Látjátok, ez nem jövőbenileg fog megtörténni, hiszen már megtörtént veletek, miről is van szó. Életet ad a halandó testeteknek, más szóval életre kelti őket. Hiszen addig a cigarettával jártatok a szátokban, ti nők rövid hajjal, ezzel, amazzal, a magaviselettel, és egyszer csak feltekintettek, megláttátok az ígét, és életre lettetek keltve. Most már csak rövid nadrágotok, szoknyátok, nincs szesz, nincs, most már nincs rövid nadrágotok, szoknyátok, nincs szesz, nincs hazugság, nincs lopás. Lássátok a szellem, aki feltámasztotta őt a halottak közül, a ti halandó testeteket is, amely a föld porából van, uralma alá fogja venni azt. Nézzétek, és pedig az ígéret szavai szerint, nem egy teológiai szava szerint, hanem azok szerint, az ígék szerint, amelyek által én teszem. Most, ha azt mondjátok, igen, de hiszen én, mint nő, viselhetek nadrágot is, és így tovább. Nem, akkor mindennek vége lesz megint. Látod, te fel fogod ismerni az íge, részes szívé válsz, és nem fogod azt mondani, pásztor, szeretnélek szembesíteni ezzel vagy amazzal. Nem, csak azt fog foglalkoztatni, amit az íge mond. Amennyiben a pásztor valami más mond, akkor nem a sasokat eteti, hanem a csirkéket. A sasok eledelét eszik. Megértettétek? És a Biblia azt mondja, hogy mi a helytelen. És ha azt mondjátok, hogy a csodák idejének vége, a Biblia azt mondja, hogy ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Látjátok, Isten az örökké valóságtól fogva a gondolataiban tartott minket. És amennyiben azt mondjátok, hogy ez telepatia vagy gondolatolvasás, nem, ez megkülönböztetés, látomások, ti vagytok a magok. Testvér, ez egy felkiáltás a szívedben, meghallod és eljössz. És látjátok, egy vetés kikel, amelyben a fiú feltámad. Előjön, összeszövődik egy kéve, összefűződik a földön. A sasok nem a felekezetek csíbéi. Nem, ha a szellem, aki feltámasztott őt a halálból, az íge ereje lakik bennetek, akkor a ti halandó testetek is élni fog. Most nézzétek meg nagyon gyorsan, ezek a testek életre fognak kelteni. Életre lesznek keltve, nézzétek a szellem, amelyik egyszer ide-oda akart futkosni, és így tovább, mindent meg akart csinálni. Most azonban feltámadtatok, előzőleg azonban meghaltatok. Ezért lett a templomotok ilyen dinamikus. Miért? Látjátok, kezdettől fogva a mechanikának egy része voltatok. Látjátok, ti elhiszitek, hogy átlettetek alakítva a felekezetekből az íkében a dinamika. Látjátok, ha ez víz lenne, akkor csak egy libiszkelés lenne. Látjátok, amint azt mondogatják, hogy a csodák ideje lejárt, az isteni gyógyulás ott van. De amikor eljön az erő, amikor kapcsolatba kerülsz vele, akkor az magával ragad, mint a dinamika. Amikor az erő eljön a csibére, eljön egy sasra. Mozgásba lendül a sasban. Amen. Értitek, mire gondolok? Dinamika, mechanika. Látjátok, ha igazi sasok vagy,